Felolvasott igeszakasz mellett abból a 6. Ézsaiás könyve 6. fejezetének 3. és 4. valamint 5. verseiből olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Amen. Kedves testvérek, pünkösd utáni első vasárnap a Szent Háromság Istenről tanító, neki hódoló vasárnap az egyházi esztendőben, és ezt követi majd az úgynevezett ünneptelen fél év egészen október 31-éig, illetve egészen adventig az esztendő, az új esztendőig, az egyházi év első vasárnapjáig. Nyilván az ünneptelen fél év az csak abban az értelemben igaz, hogy nagy ünnepek, úgynevezett sátoros ünnepek nem lesznek, de minden vasárnap ünnep, amikor az Isten igéjét hallgathatjuk, és amikor ő előtte hódolhatunk és tiszteletünket tehetjük. Ez a mai vasárnap erre hív bennünket, az Isten tiszteletre, az Isten előtti hódolásra, amikor az Isten szentségét mutatja fel Ézsaiás próféta elhívásának történetén keresztül. És ebből a leírásból kiviláglik valóban Istennek a fensége, tisztasága, hatalma és irgalma egyaránt. Az Isten szentsége egy szóval. És amikor az Isten szentségéről beszélünk és hallunk, akkor egyből eszünkbe kell, hogy jusson, hogy ez a feltétele, hogy az Istent meg tudjuk szentelni, az embernek, az emberségének, a magunk emberségének is. Mert kezdettől fogva, mióta ember él a Földön, hozzá tartozik valamiféle vallásosság. Hozzá tartozik az, hogy rányílik a lelke az örökké valóra, a végtelenre, ráérez arra, hogy nem csak annyi a világ, amennyit lát belőle. És ezt teszi az embert emberi. Vagy innentől lehet számítani, hogy az ember az kiemelkedik az állatvilágból, kiemelkedik a környezetéből, hogy többé válik, mint csupán ez a teremtettség, ez a hétköznapiság. És valóban így állapítják meg ezt a legmodernebb emberkutatók is, pszichológusok is, hogy ahogy mondja az egyikük, az ember gyógyíthatatlanul vallásos. Benne van egy kicsit ez a felvilágosodott sajnálkozás is talán, ha valakinek így tetszik, de benne van a megállapítás, a tény, hogy az emberhez hozzátartozik a vallásossága, hozzátartozik a szentség iránt érzékenysége. És ha ezt elveszíti, ha ezt ebből kigyógyítják, akkor az embersége fog csorbát szenvedni. Az embersége fog sérülni. És ez törvényszerűen így van, és így lesz. Az emberhez hozzátartozik a szentnek a szent iránti tisztelete, a szent előtti hódolata, a szent felé való kinyílása. Szükséges ez az emberi lélek egészségéhez, és mindig is így volt, és mindig is így lesz ez. Persze az Isten szentsége az ember számára felfoghatatlan és megfoghatatlan, hiszen éppen ez a szentség teszi lehetetlenné, hogy az ember megismerje, meglássa, találkozzon vele. Ézsaiás hogy megrémül, amikor csak megsejti Istennek a jelenlétét, azt mondja: látták a mindenhatót, az örökké valót a szemeim, pedig nem láthatta, mert azt olvassuk, hogy felhő árnyékolta be. A kiáltástól megremettek a küszöb bög edesztéke és a templom megtelt füsttel. És mindig is így ábrázolják Isten, mindig is így írja a Biblia le, már a Mózes második könyvében a 10 parancsolat megadásának a történetében azt olvassuk, a nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt. Vagy azt írja Ezékiel próféta, akkor az Úr dicsősége fölemelkedett a kerubról a templom küszöbénél. A templom megtelt felhővel, az udvar pedig megtelt az Úr dicsőségének a fényével. De a Jelenések könyvében is így ír a mennyei istentiszteletről, János a Jelenések könyve írója, a szentély megtelt füsttel, Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a szentélybe. Amikor Istenről szól a Biblia, akkor mindig valami felhőről, füstről, valami homályról beszél, mert ezzel fejezi ki azt, hogy az ember nem ismerheti meg a Szent Isten, nem láthatja meg, nem pillanthatja meg. Csak a felhőben, a homályon át. Ott sejti meg az Istennek a fenségét, a dicsőségét, mert Isten ilyen, mert nem láthatja az ember, nem ismerheti meg. Isten túlságosan szent, egészen más, számunkra megpillanthatatlan, felfoghatatlan, megérthetetlen, kifürkészhetetlen, kikutathatatlan fenség, tisztaság és szentség. Ezt jelenti az először is, az Isten szentsége. A háromszor szent Isten első szentsége, ez a titokzatossága, a magasztossága, a fensége, amit az ember fel nem ismerhet és meg nem érthet, de megsejthet, megérezhet és vágyhat utána. És ezt teszi az embert emberré. Ez a vágyakozás, ez a nyitottság, ez az érzés, ez a közeledés az Istenhez. És ezért jó, hogy itt lehettek ebben a templomban, és átélhetünk valamit együtt az Isten szentségéből, és jó, hogyha így jövünk ide, ezzel a vággyal is, ezzel az elszánással, és amikor a presbitériumban beszélgetünk arról, hogy az Isten tisztelet szentségét, méltóságát a lehető legnagyobbra kell növelni, akkor ezért van, mert az embernek szüksége van erre, szükségünk van erre, hogy legyen egy szent hely, egy szent idő, ahol kinyílhat a lelkünk a végtelen felé, fölfelé, az Isten felé, mert ez tesz minket egészségessé. És ha ez nincs, akkor elveszítjük az emberségünket, a lelki egészségünket, mert erre szüksége van mindannyiunknak. Másodszor az Isten szentsége együtt jár az ember kicsinségének a felismerésével is. Hát Isten nem csak, hogy a titokzatos és magasztos és kiismeretetlen, de mindenképpen az kapcsolódik hozzá, hogy aki találkozik vele, vagy csak megsejti az ő jelenlétét, az elszégyelli magát. Hiszen még az angyalokról is, a szeráfokról, ahogy itt írja a próféta, azt olvassuk, hogy 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Hogy a 6 szárnyú szeráfok, angyalok, mennyei lények is eltakarják magukat, írják a Biblia magyarázók nagyon helyesen. Ezt jelenti, eltakarja a lábát, eltakarja az arcát szégyenében az Isten fensége, dicsősége előtt, mert még ők sem méltók arra, hogy megpillantsák az Istennek a valóságát. Ők is tisztátalannak érzik magukat az Isten jelenlétében. Hát hogy ne érezni tisztátalannak magát a próféta, hogy ne érezni magát elveszettnek az, aki megpillantja őt, legalább az felhőben át sejlik az Isten dicsősége. És bizony így van ez. Amikor Isten elő állunk, akkor rádöbbenünk, és rá kell, hogy döbbenünk, és jó, ha rádöbbenünk a magunk kicsiségére. És ne gondolja senki azt, hogy ő talán jobb a többinél, hogy kivétel lehet. A próféta is ráérez erre az összefüggés, amikor azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Nem lehet az életünk egyikünknek sem független a néptől, akik között lakunk. A világtól, amiben élünk. Nincs olyan, hogy valaki sokkal tisztább lehessen a többieknél. A bűn az mindannyiunkban közös, és kihat egyikünk a másikára, ebben az értelemben is. Édesapámnak nemrégen volt egy szemműtéte, egy retina leválás után, lábadozik most, és tegnap beszélte vele telefonon, mondja, hogy hát javul a műtött szeme, homályosan lát, de érdekes módon a másikkal se lát olyan jól, azt meg nem teheti, hogy állandóan félszemmel próbál olvasni, mert a gyengébbik szeme, amivel még homályosan lát, az hatással van a jobbikra is. Hát erre gondoltam, amikor ezen elmélkedtem, ezen a közösségen, a tisztáltan ajkú nép között, lakáson, hogy nincs olyan, hogy függetleníteni tudjuk az egyik szemünket a másiktól, az egyik embert a másiktól. Mindannyiunkra hatása van a világnak a lelkülete is, és ez sajnos történelmi tapasztalatunk is, hogy nagyon-nagyon nehéz és rendkívül ritka, sőt lehetetlen is, hogy egy gonosz közhangulatban, egy gonosz világban az ember egészen más tudjon lenni, mint a többiek. Jaj, nekem elvesztem, mondja a próféta, amikor Isten szentségét megpillantja, megsejti, megérzi. Mert a Szent Isten, a tiszta Isten az igazságos Isten, a fenséges Isten az igazságos és nem mondhatja a bűnre azt, hogy nincs semmi baj, nem mondhatja azt, hogy az semmiség, amikor minden apróság, minden kis apró piszok is az Isten tisztasága ragyogásában feketén sötétlik, hogy még a szeráfok is eltakarják a lábukat és az arcukat, mert érzik, hogy tisztátalannak az Isten előtt. Sajnos a keresztény tanításban a háromszor szent Istennek ez a fajta szentsége kerül egyedül szinte hangsúlyozásra, és amikor a magyarázatokat olvassuk erről az ige szakaszról, akkor itt meg is áll a magyarázónak a fölismerése, és érezzük, hogy az emberiségben ez az ellenérzés a kereszténységgel szemben talán éppen ebből adódik, mert úgy gondolja, hogy a kereszténység csak kicsivé teszi az embert. Az Isten szentsége előtt az ember eltörpül, és amikor az ember nem akar törpe lenni, akkor úgy gondolja, hogy el kell vetnie az Istent is. Ezt tapasztaljuk magunk körül, hogy nem akarunk kicsik lenni, aprók lenni, bűnösök, szerencsétlenek, tisztátalanok lenni, ezért a Szent Istentől elfordulunk, és azt gondoljuk, hogy majd megoldottuk ezzel a problémát. Hogy nagyjá lehessünk, ezért az Istentől szabadulnia kell. Így érzi ez a felvilágosodott emberiség most már néhány száz éve. Persze, egyrészt ez lehetetlenség, másrészt megbetegít bennünket, de talán a mi egyoldalúságunk is közre játszik ebben. Hiszen Isten nem csak egyféleképpen szent, nem azt mondja a próféta, hogy szent az Isten, hanem szent, szent, szent az Isten. Isten szentsége az sokféle szentség. És van még a harmadik, a fenségessége, a tisztasága mellett egy harmadik szentsége is, a Istennek a kegyelme. Ez is hozzátartozik az ő szentségéhez, és itt is benne van az igében. Hiszen a Szent Isten, aki előtt mindenki csak piszok szemnek érzi magát, érezheti magát, ez megszólítja a prófétát. És milyen kedvesen szólítja meg. Megkérdezi, hogy kit küldjek el. Kényszeríthetne bárkit is. Angyalok seregei állnak a rendelkezésére, és megkérdezi, kit küldjek el, ki akar elmenni. És akkor azt mondja, engem küldj, itt vagyok, engem küldj. Milyen kedvesség ez az Istennek, milyen kegyelmessége ez, hogy nem kényszeríti rá az ő akaratát erre a világra, és az emberekre sem. Milyen türelmes velünk. És milyen kegyelmes ő, hogy elküldi az angyalt, és megtisztítja a prófétának az ajkát. Nem akarja, hogy kicsinnek, hogy semminek, hogy végtelen bűnösnek érezze magát, aki elveszett a Szent Isten előtt, hanem megtisztítja az ajkát, és azt mondja, hogy elveszem a bűneidet, hogy megállhass az én dicsőségem fényében, hogy beszélhess velem, hogy válaszolhass nekem, amikor megkérdezlek, hogy kit küldjek el, hogy engedelmeskedhess nekem szabad akaratodból, megtisztítalak. Hát nem az Isten kegyelme ez, nem a harmadik szentsége az Istennek, az ő irgalma és jósága, amivel elhívja az embert. És nem az ember nagyságát mutatja ez, hogy a Szent Isten szóba áll vele, hogy terve van vele. És nem az Isten irgalma, kegyelme, hogy ő maga is emberré lesz a Krisztusban, és milyen hatalmassá teszi az embert, milyen méltósága ruházza fel, amikor erről hallhatunk és erről taníthatunk. Soha nem mondjuk tehát azt a Szent Istenről, hogy csak az egyféle egyik szentségét ismerjük, az ő tisztaságát, igazságosságát, szigorúságát, mert ez is így van, hanem Isten háromszor szent, a fenséges és az irgalmas Isten is, a mi Istenünk, a Szent Háromság Istené. Igaz, hogy amikor az embert elküldi, amikor a prófétát megbízza, akkor az üzenet, amit rábíz, az csak egyféle üzenet. Az ember úgy látszik, még a próféta sem nem tud kétfélét mondani, háromfélét meg aztán végképp nem. Csak egyfélét tud mondani. És neki ezt kell mondania. Most azt az egyet. Nem az ő dolga, hogy mindent mondjon. Mert összezavarodik tőle az ember. Tapasztalom ezt én is, hogy az üzletemberekkel, vállalkozókkal, amikor tárgyalunk, és azt mondja az egyik, hogy hát mondjuk ezt a fát kivágja, vagy a gyökerét kiszedi, kérdezem, hogy hát mennyi lesz, azt mondja, hát 20-30 ezer forint. Mit gondoltok, mennyi szokott lenni, vagy mindig mennyi a végösszeg? Mindig 30 ezer forint. Tehát, hogyha kettő van, azt mondja, hát körülbelül ennyi lesz majd, akkor a végén az mindig a magasabbik lesz. Mert az ember az ilyen, hogy a neki kedvezőbbet fogja elszámolni a kettő közül. Ha kettőt mond, akkor mindig az lesz a vége, ami neki kedvesebb. Hát ezért nem lehet a prófétának kettőt mondania. Mert abból mindig csak azt fogja az ember érteni, ami neki kedvezőbb, ami neki jól esik. Próbál pedig a próféta alkudozni, azt mondja, hogy hát az ítélet, amit nekem mondanom kell, hirdetnem kell, meddig fog tartani? Hát, ha egy kis kibúvót tud találni, hogy hát, ha azt mondja, hogy na jó, csak egy-két évig, és akkor azt mondja, hogy nem. Nem mondjál te kétfélét. Azt mondja, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt. Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Nincs mellébeszélés, nincs másféle üzenet, csak egyféle van. És ezt az egyfélét kell a prófétának hirdetnie. Nem kedves üzenet ez, nem csak az ellenségei rettennek meg tőle, hanem sajnos a barátai is, a városlakók, a királya, a családtagjai. De a prófétának, ha már megbízta az Úristen, és ő vállalta ezt a küldetést, ezt kell mondania. Nem minthogyha ez lenne az Istennek a végső szava. De most ez a szava, hogy megértsék, hogy rájöjjenek, hogy Isten szent, és nem lehet következmények nélkül szembeszállni vele. Hogy ezt érdemelné és érdemli az emberiség, aki egy fekélyként terül el a földön, aki nem tud mohóságáról lemondani, aki pusztulást pusztulásra halmoz, ez a megérdemelt sorsa. Eltörli a föld színéről. És nem baj, hogyha, és jó lenne, hogyha ezt megértené a nép, ha megértené az emberiség. Nincs mellébeszélés, nincs alternatíva a prófétai szóban. Nem, minthogyha Istennek ez lenne az utolsó szava. De ez már nem a prófétára tartozik. Ahogy Jónás próféta is azt tartozott, hogy hirdesse az Isten ítéletét és haragját, akkor Ninivének, Istennek pedig, ha úgy tetszett, akkor az irgalmát helyezte előtérbe, és megkönnyörült a nagyvároson, és a próféta akkor meg hiába duzzogott, és hiába mondta azt, hogy jaj, hát miért nem úgy történt, ahogy én mondtam, most mindenki rajtam nevet, és azt mondja, az Úristen, nem a te dolgod ez. Te dolgod az lett volna, hogy elmondd azt, amit üzenek általad, azt nem tetted meg, csak nagy nehezen. Most pedig az én dolgom az, hogy hogyan intézem tovább ennek a nagyvárosnak, ennek a világnak, hiszen azt jelképezi néve a sorsát. A háromszor szent Istennek három szentsége van. A proféta mindig csak egy szentséget tud hirdetni. Mert arra van éppen akkor szükség, éppen azzal, arra kapott megbízást. De a gyülekezet, mi kell, hogy tudjunk arról, hogy az emberi szó az mindig csak egy, de Isten mindig három. És sohasem az utolsó szava az ítélet, a harag, az igazság szava, hanem van még szava hozzánk, ahogy lett Jézus Krisztusban, a mi megváltónkban. Az Isten kegyelmének a szava, az irgalmának a szava, amely kérlel bennünket, amely figyelmeztet minket, amely felmutatja az ő haragjának a rettenetességét, akár Krisztus halálában is, de mindig a halál után a pusztulást, az újjászületést, a reménységet is üzeni nekünk. Mert a kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Hozzátoldották a 6. fejezethez ezt a verset még, jó érzékkel a könyv szerkesztői, mert oda tartozik. Mert érezték, hogy Isten szava ugyan a prófétához csak egyféle lehet, és nincs alkó, és nincs mellébeszélés. De az ő jelleme, az ő szentsége, az mindig ad egy reményt is az ítéleten túl, hogy van egy szent mag, amelyből új életet sarjaszt, új világot hoz elő. Hódoljunk a háromszor szent Istenünk előtt, újra és újra. Halljuk meg az ő hozzánk szóló üzenetét, hová küld minket és mit üzen általunk, de mindenek fölött, mindenek végén reménykedjünk az ő irgalmában, jóságában, harmadik szentségében. Amen.